intézményvezető, hanem a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Meglepődnék, hogyha nagyon sok hallgató néző pontosan tudná, hogy mi ez a Nemzeti Pedagógus Kar. Megmondom őszintén, hogy én sem tudom, mert nem tudom, hogy a különféle szervezetek, szakszervezetek, különféle pedagógus társaságok között ennek hol van a helye.
Igen, hát a Nemzeti Pedagógus Kar alapvetően, hogyha egy ilyen definíciót kellene mondani, akkor egy köztestületként működik, a tagjai pedig minden állami fenntartású köznevelési intézményben, pedagógus munkakörben foglalkozók. A tagság kötelező tagság, de tulajdonképpen igazából kötelezettséget nem jelent, viszont azt gondolom, hogy lehetőséget igen. És én tényleg köszönöm szépen a kérdésedet, mert egy picit megpróbálok beszélni arról, hogy hogyan gondolkodunk mi, mit kellene tennünk, és mi az, amit én kérnék a pedagógusoktól. A Nemzeti Pedagógus Kart pontosan amiatt, hogy egy jogszabály hozta létre, és kötelező a tagság, nagyon sok támadás érte az első időkben, hiszen a jogszabályt a parlament fogadta el, a jogszabály beterjesztője a kormány volt, ezért tulajdonképpen ilyen értelemben azzal is lehetett vádolni, hogy ez egy kormány közeli szerv lesz, nyilvánvalóan mindent el fog fogadni, vagy rábólint, amit el fogja terjeszteni.
Nem tagadom, nekem is az első gondolatom az volt, hogy ez egy ellenszakszervezet.
Tulajdonképpen bizonyos értelemben talán nem, mert a munkaügyi kérdésekben, bérkérdésekben a szakszervezet az első számú tárgyaló partnere a kormányzatnak. Ez inkább egy szakmai köztestületnek tekinthető. Nyilvánvaló, mi például a béremelésről elsősorban azért írtunk már 2014 óta javaslatokat, mert a béremelés abban fontos, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségi munkatársaink legyenek, nem csak pedagógus fronton, hanem akikről előbb is beszéltünk, azokról a munkatársakról. Tehát, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy bizonyos egy jogos kételkedés, hogy mi lesz majd ebből. De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy már akkor is a pedagógus karnak a küldötteit, mind a megyei, vagy vármegyei most már, mind az országos küldötteket maguk a pedagógusok választották. Az országos elnökséget, az országos elnököt az országos küldöttek választották. Tehát ilyen értelemben azért egy klasszikus képviseleti demokráciára épülő szervezet. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy ellentétben sok másikkal, aki a pedagógusokat képviseli, vagy próbálja képviselni bármilyen jó szándékkal is. Tehát a pedagógus kar működése, választási szabályzat, a választása maga, az egy teljesen átlátható folyamat, megvannak a jelölésnek az időpontjai, megvan az, hogy mindenki választhat, ez elektronikusan az oktatási hivatalon keresztül minden pedagógus megkapja azt, hogy kikre lehet szavazni, és önmaguk, tehát a pedagógusoknak érdeke, hogy olyan közvetlen közelükben, vagy akiről hallnak, hogy ő tényleg biztos, hogy a mi érdekeinket fogja képviselni, el tudja mondani, meg tudja fogalmazni javaslatokat, olyan embereket válasszanak. 2014-ben alakult meg a pedagógus kar, 2026-ban lesznek újra választások, az én mandátumom is le fog járni, és mivel közel a nyugdíj, én sem fogok már elindulni az elnöki pozícióért, azt gondolom, hogy talán látszik is rajtam, hogy 11 éve betöltem ezt a pozíciót, és azért ez sok esetben elég fárasztó is volt, de azt kérem minden pedagógustól, hogy tényleg kérjék meg azokat a kollégákat, akikről úgy gondolják, hogy képviselni tudják az érdekeiket, szakmailag, emberileg bíznak bennük, hogy jelöljék őket, és akkor olyan lesz a pedagógus kar, amilyennél a pedagógusok teszik. Én azt gondolom, hogy a működésünk, ha valaki visszatekint az elejétől fogva, nagyon sok olyan példát tudok mondani, amit következetesen, konzekvensen mondtunk, nyugdíjas munkavállalók, tankerületi feladatellátás, bérek kérdése. Mi vetettük fel először, hogy ne a minimálbérhez, hanem a diplomás átlagbérhez kapcsolódjon. A pedagógus pótlékok helyzete. Biztos, hogy nem minden egy év alatt változott meg. Mi is jobban örültünk volna, hogyha sokkal gyorsabban történnek ezek a folyamatok, de hogyha valamire büszke vagyok, az az, hogy mi mindig nagyjából ugyanazt próbáltuk mondani, következetesen és konzekvensen, és szerencsére mára azért ebből elég sok minden úgy alakult. Nyilván nem minden. Mi azt szeretnénk, hogy a szakmai érdekek legyenek az első szempontok. E szerint dőljenek el a köznevelésben a dolgok, a döntések, de tudjuk azt, hogy vannak néha anyagi, néha politikai, néha társadalmi érdekek, amelyek belekavarhatnak. A döntéseket nem mi hozzuk, ezért a felelősséget is csak azért tudjuk vállalni, amilyen javaslatokat teszünk. És azt biztosan ígérhetem én még erre az egy évre, hogy ameddig probléma lesz, azt jelezni fogjuk. Azt azért jó érzéssel tudom elmondani, hogy ezekről a problémákról általában majdnem mindig vannak egyeztetések. Ezeknek az egyeztetéseknek általában van is valami eredménye. Hogy az eredmény, ez kielégítő, és jó, abban nem mindig vagyok biztos, de ameddig probléma lesz, addig ezt biztos, hogy mondani fogjuk.
Diplomatikusan fogalmazol, egy konkrét példára hadd kérdezzek rá. Látom a Nemzeti Pedagógus Kar honlapján például azt a levelet, 3,5 oldalas levelet, amelyet annak a problémának a kapcsán írtatok, hogy született egy döntés azokról a tárgyakról, amelyeket nem szabad az iskolába bevinni, nem szabad használni. Az a levél is nagyon diplomatikus, de azért felsorolja, hogy egy átlag diák mi mindenre kellene, hogy használja az okos eszközöket, mi minden technikai probléma van a meghozott döntéssel, és van a végén egy javaslat, amelyik nagyon szerényen és nagyon kíméletesen, de azt mondja, hogy ennek intézményi hatáskörnek kellene lennie, vagyis finoman ugyan, de ez az írás azt közli, hogy értelmetlen, haszontalan és káros dolog ezt központi hatáskörbe vonni. Mondjátok mindezt a döntés megszületése után. Úgyhogy hadd kérdezzek rá, mi értelme, mi jelentősége, mi eredménye tud lenni például egy ilyen levélnek?
Ugye ezt a levelet ezt még akkor írtuk, amikor a tervezet megjelent. Ezt akkor küldtük el a miniszter úrnak is, az államtitkár úrnak is, és minden olyan helyre, ahova el szoktuk juttatni ostunkat. Egyébként nagyon sok minden olyan van, akár a kompetencia méréssel kapcsolatban felmerülő osztályzat és stb., aminek azok önmagában a céllal, hogy kezelni kell ezeket a mobil eszközöket, most nyilván nem a szúró-vágó eszközökről beszélek, önmagában az, hogy jó lenne, hogyha a kompetencia mérést komolyan venné mindenki, hiszen ez visszajelzést adhat egyénnek, osztálynak, iskolának, egész rendszernek. Ráadásul a pedagógus a teljesítmény értékelésében is benne van. Tehát önmagában a célok nagyon sok esetben jók és támogathatók. De célt megfogalmazni sokkal könnyebb, mint hozzá az eszközt rendelni, amivel a cél megvalósítható. Itt például a digitális eszközöknél, és én azt gondolom, hogy önmagában a cél, hogy a gyerekek tényleg csak akkor használják az iskolában, amikor erre szükségük van, az jó. De az egészen biztosan merem állítani továbbra is, nem csak akkor augusztusban, hogy más egy második osztályos gyereknél és más egy 11. osztályos diáknál. Tehát a középiskolában, és azt gondolom, hogy az európai példák is erre mennek, hogy azért sok esetben van különbség a kettő között. Egyszerűen azért, mert nyilván az, hogy az iskolából teljesen megszabaduljunk, az nem lehetséges, mert nálunk is a diákok többsége most már bejár más településről. A bérletük különböző apokon van fent, a menzajegyük, ezzel fizetnek, a szülő nem ad már készpénzt a gyerekeknek, nehogy elhagyják. Tehát nagyon sok minden ezen van rajta. Az órarendjük ezen van rajta. A pedagógusok sokszor ezen küldik a feladatokat. Tehát lehetetlenség. Nem kell minden órán használni, de azért nagyon sok pedagógus és nagyon sok jó anyag van, akár egyébként az oktatási hivatal közlemési portálján is, ahol QR kódokkal lehet megnyitni verseket mondó színészeket, csatajeleneteket megnézni. Tehát ha már arról beszélünk, hogy változatosabbak legyenek a módszerek, ha már a minősítésnél, a tanfelügyeletnél elvárás, hogy a pedagógusok digitális eszközöket használjanak, És ez a későbbi évfolyamokon nyilván erősödik is ez a tendencia. De csak ha matekról beszélek, 4-5 feladatgyűjteményből veszem a példákat. Én nem szeretném, hogyha minden gyerek 4-5 feladatgyűjteményt hozzon matekból, meg még másik tantárgyból. Tehát ezek mind megtalálhatók elektronikus változatban. De ha elküldök nekik a Classroom-on, vagy a Krétán keresztül különböző anyagokat, azonnal elő tudják venni. De egy középiskolás diáknak van, mikor nincs is első órája, mert éppen azon a fakultáción neki nem kell részt venni, vagy már előrehozott érettségit. Tehát az osztályfőnök, tehát egy másodikos diáknak az osztályfőnökkel vannak órái, sokkal könnyebben megoldható minden. Egy fakultációs csoportban 4-5 osztályból járnak diákok. Azt kiosztja ki nekik, hogyan jutnak hozzá, kiszedi be, mikor, 10 perc van a 2 óra között. Tehát, szóval ezeket próbáltuk elmondani, hogy a céllal egyetértünk, de azt gondolom, hogy az intézmények ezt, hogyha akarják, tudják úgy szabályozni, hogy nekik ez a legkedvezőbb legyen, nem csak nekik, hanem az oda járó diákokkal együtt. Én arra szeretném felhívni mindig a figyelmet, hogy sok esetben egy központi szabályozás, bármilyen jó akaratú is, nem tud elég eredményes lenni, mert sok esetben majdhogy nem inkább káoszt okoz, vagy nehézségeket. Egy helyi szabályozás szinte mindenben, de a helyi szabályozást azt viszont számon kell kérni, ellenőrizni kell, hogy azt betartják-e. Ezért kell lenni fenntartónak nyilván. Az szerintem sok esetben rugalmasabb tud lenni. És hogyha megfelelő felelősséggel vannak az intézmény vezetői és pedagógusai, akkor az szerintem egy hatékonyabb megoldás lehet.
A Nemzeti Pedagógus Karról beszélgettem a kar elnökével, Horváth Péterrel. Szünet után azt fogom megkérdezni tőle, hogy mit tanácsolna annak a középiskolásnak, aki pedagógusnak készül.
Thank you.
Arról kérdeztem Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, hogy mit tanácsolna annak a középiskolásnak, aki pedagógusnak készül. Egy lehetetlen kérdést készülök még feltenni. Tegyük fel, hogy ma egy középiskolás töpreng azon, hogy hova menjen tovább, és fölmerül benne a pedagógus pálya lehetősége. Kérlek, adj tanácsot ennek a képzeletbeli középiskolásnak.
Három évvel ezelőtt nagyobb bajba lettem volna, vagy 2 évvel ezelőtt. Most szerintem azért azzal, na, hát kezdjük onnan, hogy a gyerekek pályaválasztása ma már azért sokkal szélesebb információkon alapul, mint esetleg a mi korunkban. Sokkal több mindent néznek meg. Ugye nem kell mondanom, nagyjából hasonló korúak vagyunk, hogy azért a 70-es években az, hogy ki mennyit keres, egyrészt nem volt mindenki, nagyjából mindenki ugyanannyit keresett, kis árnyalata. Tehát sokkal kevésbé befolyásolta a pályaválasztásunkat, mint most. Sokkal inkább azt gondolom, ilyen értemben szerencsés a helyzet, hogy mindenki azt választhatta, amire úgy érezte, hogy a legnagyobb tehetsége van. Tehát amit a legjobban el tud képzelni magának. Ma már, és tényleg 4-5 évvel ezelőtt is, nagyon sok diák, aki úgy gondolta van, hogy hát ő, neki tetszik ez a pedagógus munka. Ő nagyon szívesen tanítana, egyrészt azért, mert mondjuk szereti a kémiát, meg a fizikát, nagyon jó dolog gyerekekkel foglalkozni, tényleg sok sikerélményt kaphat, ha jól csinálja, fiatalok között van, csapatba dolgozik, egy pedagógus körbe, értelmes emberekkel találkozik nap, mint nap, akik el tud beszélgetni esetlegesen. Tehát ez egy kitűnő. Tehát azon neked nem kell mondani, ez nagyon, nagyon jó pálya. Na most ugye azért az anyagi lehetőségek azok, hát 2017-től 2023-ig nagyon jelentősen romlottak. Nagyon jelentősen. Akkor sem voltunk a csúcson, de azért nagyon jelentősen romlottak. Minden 2002-es, 2013-as béremelésnek is nagyon gyorsan elmúlt a hatása. Azért az utolsó két béremeléssel úgy gondolom, hogy egy kezdő pedagógus most nincsen rossz pozícióban. Úgy most már sokkal bátrabban tudom elmondani azokat az igazán fontos dolgokat, ami miatt jó pedagógusnak lenni, amikről előbb is beszéltem leginkább, mint sem azt, hogy hát ez nem olyan jó, ezért mert ugye itt azért nem fogsz annyit keresni, meg a családot nem tudsz alapítani, meg nem lesz otthonod, meg, tehát hogy menjél inkább el, ha kényezed vegyésznek, vagy menjél el az agrárszektorba, vagy menjél energetikusnak, mert ott sokkal jobban fogsz keresni. Nyilván bizonyos értelemben lehet, hogy most is jobban keresnek, de most már sokkal közelebb vagyunk hozzájuk. Most már el tudom mondani azt, hogy egyébként amellett, hogy szerintem, ha jól csinálod, akkor ez egy kitűnő, gyönyörűséges szakma, amellett azért egy viszonylag kiszámítható időbeosztásod van, egy viszonylag, azt mondom, hogy biztonságos álláshelyed van, akár a heti időkeret, akár az éves időkeretet jól tervezhető, van szó, 60 éves korodban el tudsz menni, ezt azért nem mondom egy kezdőnek, lehet, hogy azt mondja, hogy az kicsit soká lesz, de vannak olyan pedagógusokat érintő, kedvező más hatások is, ami miatt most már jobb az. Egyébként én soha senkit nem beszéltem le a pedagógus pályára. Tehát ha valaki megkezdte tőlem, akkor én nyugodt szívvel és őszintén azt tudom mondani, hogy ez a világ legjobb dolga, ha jól csinálod. Tehát annyi hálát kapni gyerekektől, és akár szülőktől is, meg nyilván persze néha nem is, azért az nagyon, nagyon fel tudja dobni az embert.
Pedagógusnak lenni nem is szakma, hanem tulajdonképp egy életforma. Hát, egyetemen mondta az egyik oktatónk, hogy a tanár olyan, mint az orvos meg a pap. Ha egyszer az lett, akkor az élet minden helyzetében.
Igen, igen.
Van benne valami.
Igen.
Kedves Péter, nagyon köszönöm, amiket elmondtál.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen.
Ez volt a Szia tanár úr mai műsora, ahol Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a beszélgető társam. Ez azonban csak a 75 perces beszélgetés egy része volt. Az a rész, amely az iskolai tanulás segítésről, ennek kapcsán a tanárról és a segítőiről, aztán pedig a Nemzeti Pedagógus Karról szólt. Ez a rész csak a Civil Rádióban került adásba, Tanárnak lenni a mai Magyarországon címmel. A beszélgetés folytatása a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös Szia tanár úr műsorában hallható. Aki pedig az egész beszélgetést egyszerre szeretné megismerni, az a Szia tanár úr YouTube csatornán videón is megnézheti, Pedagógus pálya merre van előre címmel. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
sparkling khaki smile. I've walked a million miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married, early, and I know how I'm twitching for the same thing, early. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. You're a hesitating beauty, no relief. We can build a house and home where the flowers come to bloom. Around our yard I'll nail a fence so high that the boys with peeping eyes cannot see that angel face, my hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married, no relief. And I know how I am twitching for the same thing, no relief. Bow the stars and clouds above, we can spend our lives in love. You quit your hesitating, no relief. We can ramble hand in hand across the grasses of our land. I'll kiss you for each leaf on every tree. We can bring our kids to play where the dry leaves blow today. You'd quit your hesitating, no relief. Well, I know that you are itching to get married, no relief. And I know how I'm twitching for the same thing, no relief.